Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Hüvösvölgy Ildikó, Kossuth Díjas színésznőt köszöntöm, és nagyon-nagyon rég beszéltünk, és amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hát mindenki panaszkodik, és van is miért panaszkodnunk, azt gondolom. Tényleg nem volt kegyes hozzánk az elmúlt két év. De én most csak a jóra is, a szépre szeretnék veled emlékezni és gondolni, és ha most ebben a pillanatban azt kérdezem, hogy mi volt az elmúlt mondjuk egy-két évben, ami a legjobb dolog történt veled, akkor mi az?
Az, hogy végre nem rohantam, hanem itthon voltam. És volt időm egy csomó dologra, magammal is, a családommal is, a háztartásommal is bíbelődni, olvasni a Bibliát, elmélkedni, a kutyámmal sétálgatni. Szóval ilyenkor látja az ember, hogy milyen rohanó életet éltünk, és ez azért nem mindig jó. Tényleg nem mindig jó. Ez egy kényszerszünet volt, tulajdonképpen a két évből több, mint egy év, ugye, hogyha vele gondolunk. És én csak azért vagyok dühös erre az egész dologra, most túl azon, hogy milyen sok ember halt meg teljesen értelmetlenül, és hogy mi történt velünk a világban, hogy elvettek tőlünk két évet. Nekem már nincs olyan nagyon sok.
Hát tehát ebben igazad van, de hogyha a gyerekeidet nézed, vagy a fiatalokat, most gondold el, ha mondjuk egy 10 éves életéből vesznek el két évet, arányában mennyivel rosszabb, mint a te két éved?
Abszolút rosszabb, sőt, hát ha belegondolok, hogy az érettségizőknek, akiknek elmaradt a bankett, és egyáltalán is, hát, sőt, hát most volt a Kossuth Díjasok vacsorája, ugye a március 15-én végül is meg lehetett tartani, Orbán Viktor meghívta a Kossuth Díjasokat, és ott voltak azok is, akik két év alatt, ugye két éve kapták, meg egy éve kapták, és nekik nem jutott ez az ünnepség, mert hát pontosan a márciusban még nem oldották fel ugye a karantént, meg hát nagyon kellett még vigyázni. De hát akik nem érettségizhettek, nem ballakhattak. Hát én tudom, hogy ez borzasztó nehéz, csak tudod, az van, hogy az ember benne van egy folyamatban, és még vannak vágyai, még 68 évesen is. És bemutattam például március 11-én, helyesebben mondom, főpróbáztam március 11-én, ez 2020-ban volt, a Blaha Lujza műsoromat, amit hát egy darab én írtam. Blaha Lujzáról magamnak. Azért, hogy örüljek neki, és megmutassam mindenkinek, hogy ki ez a kis csudaasszony, akiről gyakorlatilag csak azt gondoljuk sokszor, hogy egy tér, egy Blaha Lujza téren kell kiszállni, ugye? Hogy micsoda nagyszerű kis asszony volt. És 11-én megvolt a főpróba, 12-én elrendelték a karantént, és tulajdonképpen a két év alatt 7-szer volt alkalmam ezt eljátszani. Most lesz hétfőn a 8. előadásom belőle. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy vannak vágyai az embernek mégis, aztán egyszer csak van egy megállj. Hazudnék, ha azt mondom, hogy ugyanúgy tudom folytatni. Mert ugye a hang, a test, amivel mi játszunk, ez a mi mesterségünknek a szekrénye, ez végül is nem használtuk. Nem használtuk, és arról nem is beszélve, hogy az embernek az önbizalma is ugye egy kicsit csökken, meg hát sokkal jobban izgul, ha már megint ki kell állni a színpadra, mert az a bizonyos rutin, az a bizonyos folyamat, az már nincs meg. És ebben a korban én csak ezt akartam mondani, hogy ezt a két évet vették el tőlünk, és már mit tudom én, hát mennek el a kollégák egymás után. Hát azért ez egy tragédia, hogy mi van. És bizony szembe kell nézni a halállal, nem csak ezért, hanem az ukrajnai helyzet miatt is, és minden miatt rájövünk, hogy annyira törékeny ez az életünk.
Lehet, hogy a Covid meg a háború arra is, hogy az ember szembenézzen vele, hogy mennyire törékeny az élet, és kicsit ráncsuk össze magunkat, hogy talán több szeretetet kéne adni egymásnak, akár magunknak is, de hát tudod, azt is szokták mondani, hogy ezek nagy szavak, mert az emberiség nem változik, ugyanoda csöppen vissza. Egy ideig kap egy nagy pofont, akkor azt hiszi, hogy na majd megváltozik, aztán minden megy tovább sajnos, és ugyanabban a kerékben csak reménykedhetünk, hogy nem, hogy jobbá válunk esetleg.
Hát igen, de tudod, hogyha minden ember saját maga ezt a két évet, vagy ezt az egy évet arra fordította volna, vagy nem dühöngött volna, vagy nem átkozódott volna, vagy nem a kiskapukat kereste volna, hanem tényleg, persze nem mindenkinek adatik meg, ugye, hogy ezt meg tudja tenni, mert egy pályakezdő fiatalnak, ugye, mégiscsak pénzt kell keresni, egzisztenciát teremteni. Hát szóval én őket sajnálom a legjobban, meg a fiatal színészeket, akik így indultak volna, de nem, ugye? De hogyha mindenkit a maga területén egy picikét körbenézett volna, egy kicsit csendet teremtett volna, hát éppen ebben az első időszakban jött ki egy Teremts bennünk csendet című CD, ami imákat tartalmaz. Református, katolikus, evangélikus imákat és színészek mondták rá. Ezt például úgy mondtam rá, hogy ide itt nálam a lakásomban feladták nekem a mikrofont, és én a szobámban zárt ajtók mögött rámondtam, miközben a teraszomon a rendező és a hangmérnök hallgatták, hogy én hogy mondtam az imádságokat. Mert akkor még igencsak a Covid dulkált itten körülöttünk. Teremts bennünk csendet. Nem kell ahhoz Isten hívőnek, vallásosnak lenni, csak embernek lenni, hogy egy picikét azt mondjuk, hogy igen, lehet, hogy ebben mi is ludasok vagyunk. Hogy ilyen rossz lett a világ, hogy néha olyan dolgok történnek, ami megbocsáthatatlanok. Akkor mellettünk is, hogy kivel élünk, hogy élünk, jól élünk, igazán élünk.
És mire jutottál? Ez a jól élünk, hogyan élünk, kivel? Jók voltak a választásaid, a helyzeteid? Mi a végeredmény most ebben a percben?
Nagyon boldog vagyok, hogy nekem ez a család jutott, és ez a férj, ilyen család, és hát azt csinálhatom, amit szeretek. Tehát végül is én azt kell, hogy mondjam, hogyha most azt mondják, hogy most ezentúl nagymama leszek, itthon leszek, főzök, sütök, takarítok, megyek a kutyával, kiülök a teraszon, napozok, és a kicsi nyugdíjamból megpróbálok megélni, akkor is azt mondom, hogy én velem olyan nagy dolog már nem történhet. És már nem akarom a pályán megvalósítani magamat. Persze, hogy vannak álmaim, meg hát vannak növendékeim, akiket vizsgáztatok, meg szeretek, meg mindenek, szeretek tanítani, de hogy akkor se történik semmi. Tehát én azt mondom neked, hogy én azért szembenézem magammal, meg egy kicsit csendben léve magammal itt az emeleten, azt tudom mondani, hogy én hálát adok a Jóistennek, hogy ilyen életem volt. Hogy ezt az életet kaptam, ezt a társat kaptam, ezt a családot kaptam, ebben az országban élhetek, nyugalomban és békességben is. Csak imádkozni tudok, hogy itt a szomszédunkban is minél előbb ez rendeződjön, mert belegondolni is szörnyű, hogy mi történik.
Mit mondanak a gyerekeid, a fiatalok? Mert azért itt egy félmondat volt, hogy nekik nehéz, mert meg kell élni, meg ők most kezdik, amire te azt mondod, hogy ha már nagymama vagy, akkor az is egy csodás feladat. De hát ott van a két fiatal lányod, ott az unokád, ők hogy állnak a jövő elé?
Hát figyelj ide, mind a két lányom más, hála Jóistennek azért. Ugye a Nóra lányomtól van az unokám, a Bence, az 5 éves, aki szemben lakik pont velem. A Nóri nagyon, nagyon nehezen viselte ezt, mert ugye ő nagyon komolyan vette ezt a Covidot, meg minket is, hát szóval nem lehetett ám csak úgy elmenni, valahova maszk nélkül, meg fertőtlenítő nélkül, meg nem engedett minket. Annyira vigyázott ránk, hogy ezt elmondani nem lehet, és a Bencére is. Tehát azért a Bencének is kimaradt az óvoda.
És ti találkozhattatok a Bencével?
Mi találkoztunk a Bencével, de többnyire kint séta közben, kertben, játszás közben, és amikor nyugodtabb időszak volt, akkor tesztelve, persze karácsonykor bejöttek hozzánk, szigorúan letesztelve az egész családot. Tehát ő nagyon komolyan vette. De hála Istennek, nekik volt olyan munkájuk, amit interneten keresztül is, a nejemnek is, meg a lányomnak is meg tudtak oldani, cikkeket írt, mindent meg tudott csinálni, és hát csodálatosan neveli az unokámat, tehát olyan okos, hogy azt elmondani nem lehet. Minden tud a világról, és ha egyszer elmondta, vigyázni kell, hogy mit mondok neki, mert aztán azt megjegyzi. Nem úgy van, hogy és mind a három imádságot kívülről mondja, és olyan megható, hogy amikor kitört a háború, akkor ő összeszedte a játékait, a ruháját, és beletette egy zacskóba, és azt mondta, hogy anya, ezt feltétlenül szeretném odaadni azoknak a gyerekeknek, akiknek, akik most eljöttek. Tehát, hogy akkora szíve van, és olyan annyira érzékeny szociális, hogy elmondani nem lehet. A Zsófi pedig, ugye, aki szintén színésznő, azért ő az első adandó alkalommal azért már dolgozott, tehát azért neki szerencséje volt, mert ő a soproni színház színésznője. Tehát neki volt egy biztos megélhetése, mert amikor nem játszott a színházi, akkor is kapott fizetést. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Én ezt tudom. És aztán, amint egy picikét lazult a helyzet, hát ő nagyon sokat dolgozik. Most is len van Sopronban, készül bemutatóra, aztán jövőre a Chicagóban játszik, Turaiban is játszik. Szóval ők másképpen élik ezt meg természetesen, és egy kicsit ő talán ő lazábban is éli, meg hát ez alatt megcsinálta a diplomáját.
És milyen, hát szóval, miből írta a diplomáját?
Hát neki ez a negyedik diplomája már, mert ugye egyrészt...
Akkor az örök diák.
Ahogy mondod. Egyrészt ugye ő, mielőtt színészné lett, őnek egy gazdasági diplomája van. Egy 3 éves BGS diplomája van, aztán utána elvégezte ezt a Madás Műzikert Tánciskola zenés színész szakát, aztán a Színművészeti Egyetemen plusz 2 évet a drámainstruktor szakot, és most pedig a Macskákból írta a szakdolgozatát a Károli Gáspár Egyetemnek a színháztudományi szakán.
Na, milyen kis okos lány ő akkor, és tényleg hát, ez a tudásvágy van benne.
Igen.
Mert nem
igen.
Csak
és
az, mondom, hogy okos, igen.
Igen, és hát ők olyanok, ugye, hogy ők az interneten nagyon-nagyon-nagyon otthonosan mozognak, tehát ők mindent tudnak erről, beszkennelik, elküldik, leírják, fölmennek, lemennek, szóval ez a generáció, ez van minden. Tehát ők nem érzik ezt a bezártságot, de meg hát nem is bezártság, hát nekik más a dolog.
Igen. Azt mondtad, hogy olvastad a Bibliát. Folyamatosan, tehát az ott van melletted, mondjuk az ágyad mellett, vagy most különösen nagy jelentőséget kapod, hogy a Bibliát forgasd?
Látod, ez is olyan dolog, hogy az ember, ott itt van persze, az ágyam mellett van, csak nem mindig olvasom. Mert nem jut rá idő, amikor bezuhanok az ágyba 12 óra, akkor éjjel többnyire, akkor már nincs erőm hozzá, de az imádságra mindig van, és hát főleg akkor, amikor ezt a Teremts bennünk csendet megcsináltuk, akkor sokat, meg hát tulajdonképpen a Blaha Lujzával kapcsolatban is ugye sokat forgattam, mert a Blaha Lujza egy végtelenül vallásos valaki volt, tényleg ő egy katolikus vallású színésznő volt, csak úgy lépett a színpadra, ha keresztet vetett előtte, és fohászkodott. Tehát ez mindig is megmaradt benne, hogy ez a mély hite, hogy és talán ezért is szerették az emberek, és ezért lehetett a nemzet csalogálni. Hát ma már egy ilyen színésznő nincsen, mert sok van, aki ezt tudja, azt tudja, amazt tudja, az egyik drámai, a másik ilyen, de a nemzet csalogánya az csak egy volt.
Na, de ez hát nagyon érdekes, mert most akkor a Blaha Lujzát mondod, ugyanakkor meg játszottad Gobbi Hildát. Hát te sok mindent lehet mondani, de hogy egy vallásos, katolikus asszony, ő egy hithű kommunista volt, és ezzel a kommunista jellemével ő nagyon sok embert megmentett különböző katasztrófáktól. Kommunizmusban vetett hit, én nekem majdnem egyenlő az Istenbe vetett hittel, mert mind a kettő pokoli erős.
Hát figyelj, de azért nem.
Tudtam, hogy ezt fogod
mondani. A kommunizmusnak azért már látjuk itt a rákfenéjét, meg túl vagyunk ezen a történeten.
A hitet mondom, a belevetett hit.
Hát de figyelj, de olyan sok mindentől függ, hogy egy ember milyen. Ugye ezt most is látjuk, hát hiszen családok vannak, eléggé szétszakított ez a dolog. Családok vannak, még a családokon belül is sokszor az van, hogy nem szabad arról beszélni, hogy most ide szavazunk, vagy oda szavazunk, mert egymásnak mennek. Hát van ilyen. És a kollégák között is van ilyen, természetesen. És nem lehet meggyőzni egymást, nem is érdemes belemenni ebbe a történetbe, mert fölösleges. De az a lényeg a dolognak, hogy ugye ilyen korban már, mint mi vagyunk, hát van egy bölcsességünk, egy rálátásunk. Tehát én pontosan emlékszem az édesapámra, aki ugye 56-ban, amikor én 3 éves voltam, emlékképeim vannak arról, hogy Őrszent Miklóson oda betörnek, és mi az ágyba bújjunk az anyukával, mert fegyvert fognak ránk. Mert az édesapám már akkor is azt mondta, hogy a kommunisták így, és akkor meg így, meg úgy, meg a Kádár korszak, meg mi. Tehát az ember otthonról hoz valamit. Az egészen biztos. Amit lát, az mélyen beleivódik, még akkor is, hogyha nem szájbarágósan, vagy nem úgy, hogy sokat elbeszélgetnek a gyermekkel, hanem csak a példát látja. Tehát az, hogy az én anyukám Őrszent Miklóson tanítónéni volt, és nekünk nem szabadott nyíltan templomba járni, mert akkor abból neki baja lehetett volna, és ő belépett a pártba is. Egyébként párta könyve van, de attól ő még annyira mélyen hívő asszony volt. Szóval, hogy ugye ez mind bennünk van. Ezt hoztuk magunkkal a nővéremmel. És akkor ehhez még hozzájött az, hogy az ember olyan társat talál, aki ezt megerősíti. Aki ugyanúgy gondolkodik a dolgokról. Tehát nem másképpen, mert akkor vagy ugye elfogadja a társát olyannak, hogy az másképpen gondolja, és inkább nem beszélnek, és akkor egyszer csak kiülnek ezek a dolgok, és már nem is olyan vehemens, már nem is olyan mély az a haza, az a hit, az a családba vetett hit, hogy nekünk ez a miénk, ezért harcolni kell, ezért küzdeni kell, és ezt kell szeretni. Hát ez adatot nekünk, nem véletlenül, hogy ide születtem, hogy én egy magyar színésznő vagyok. Ezzel a gyönyörű nyelvvel. Hát mehettem volna tényleg én is ki tanulni, énekelni Németországba, meg volt a lehetőség, és valahogy nem mentem, nem akartam.
A lányaid is pont olyan hívők, mint ti vagytok?
Hát képzeld el, hogy sokszor még jobban. E körül forog az életünk, úgy látom, mert például most a Nórikám a Magyar Református Szeretetszolgálatnak az egyik kommunikációs vezetője.
És akkor nem véletlenül került oda, igen.
Hát igen, nem véletlenül került oda. A Zsófi meg, ha hiszed, hanem küldözgeti nekem az imádságokat, a prédikációkat. Ő az, aki gyakrabban jár templomba, mint én, mert én ugye általában vasárnaponként főzni szoktam a családnak. Ott állok, és legfeljebb bekapcsolom a rádiót, vagy a tévét, és azon keresztül hallgatom, amit éppen a Duna TV, vagy valamelyik TV közvetít. Úgyhogy a Zsófi is fantasztikus. Hát egyszerűen, és nem mi akarjuk. Tehát a Zsófinál renitensebb kislány kevés volt, mert ő konfirmált ugyan, de hát aztán, mint akinek a fogát húzták volna ki, annak idején Cseri Kálmánnál ott a Pasaréti Református közösségben, és aztán egyszer csak eltelt az idő, és ő saját magától talált erre rá.
Könnyebb a kivallásos? Könnyebb a gondokat, nehézségeket legyőzni? Azt mondod, hogy Isten a kezedbe ajánlom a sorsom, és akkor ítélkezz felettem, vagy vezess engem?
Ez biztos, hogy így van, és az is biztos, hogy amikor letértem erről az útról, és kicsit nagy önbizalmam lett a macskák után, meg minden, hogy én mit tudok, meg ki vagyok, meg hát ez nekem siker, akkor mindig kaptam egy kis szerepetésről, figyelmeztetést, egy Mária evangéliumát például, vagy egy apácákat, vagy a reménykestemet, vagy egy kötetet kezembe adott, hogy nekem most ezzel lenne dolga. És szerintem minden embernek van ilyen figyelmeztetés, csak sokszor nem vesszük észre, elmegyünk mellette. Vagy nem vesszük komolyan, vagy azt hiszük, hogy hát ugyan. Nem tudom, én nem ítélkezem, nagyon szép versei vannak Reményiknek, és ajánlom figyelmet, de hogy ez is például a Covid egyik hozadéka, hogy fölvettük a Csendes Csodákat stúdióban, és megvan ez fönt, a Versünnep Alapítvány megcsinálta filmes módon egy kicsit ezt a 45-48 perces összeállítást, amit aztán az iskolákban, meg a különböző otthonokban, meg könyvtárakban majd meg lehet nézni, de fönt van az interneten is.
Meghallgatom. Most egyszer azt mondtad, hogy édesanyád, amikor a Kegyelem című verset mondta, vagy olvasta. Az úgy meghatározta az életedet. Na most én nem ismerem ezt a verset.
Ó, hát ez csodálatos. Ugye először sír, azután átkozott, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd, akarsz, eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád, azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. Akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult föl átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor magától megnyílik az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álompáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Reményik Sándor.
Ja, ez is Reményik vers?
Hát, persze.
És hány éves voltál, amikor erre úgy felfigyeltél, hogy ez egy fontos vers?
Hát későn. Későn, mert akiben ez úgy történt, hogy ugye én az ezredforduló táján elkezdtem olvasgatni ezeket a reményikeket, és akkor az anyukám, hála Istennek, ő 13-ban halt meg, apukám halt meg 2003-ban, és anyukám 13-ban. És akkor anyuka, ugye hallotta, eljött a Reményik Estemre, amit bemutattam 2002-ben. És azt mondta, hogy Ildikó, hát ezt én is tudom, hát én gyerekkorom vagy fiatal lánykoromban én ezzel szavaló versenyt nyertem. És akkor nagyon-nagyon sokáig az volt, hogy együtt sétáltunk és mondtuk a verseket. Úgyhogy ez így történt, hogy kiskoromban a Reményik még nem, hát József Attila van meg, Vörös Sándor, meg mi, nem is tudtuk, hogy Reményik. Hát de tananyagból úgy kimaradt, mint a sík. Tehát azért mondom, hogy én későn találtam meg a Reményiket, és hát igazából furcsa, ugye, mert nő vagyok, és teljesen más, mint ő, mert azért ez az egész Trianon meghatározta az ő életüket is, és ő amúgy is egy szerencsétlen sorsú volt, mert nem találta meg a szerelmét, mind a kettő férjes asszony volt, egy építésnek a fia volt, aki ugye hát kolozsvári, de mindig úgy érezte, hogy ő henye, mert ő csak verseket ír, más nem csinál, hát nem dolgozik, az nem munka, és nem hoz unokákat a családnak, az édesanyjának, meg nem tudom, és beteg volt, a szeme beteg volt, az egész ember tulajdonképpen nem egy optimista, tehát teljesen más volt, mint én.
Hát valószínűleg ezért tudott ilyen gyönyörű verseket írni, mert...
Pontosan. Igen, és mégis azok a versek, amiket én kiválasztottam ebből a 800-900 versből, mert ugye ez az összegyűjtött Reményik vers mennyiség, tulajdonképpen azokat választottam ki, amiken keresztül én magam is tudok valamit mondani, amiket én magam is ugyanúgy gondolok. Csak úgy lehet, én legalábbis úgy tudok verset mondani, hogyha magamon keresztül mondom. Tehát átengedem magamon. Nem szavallok, hanem megérzem, és elmondom, minél egyszerűbben. Hát ez a legnehezebb dolog.
Ha már Reményikét a párkapcsolatát mondtad, te hol találkoztál Kisfaludi Andrással, a férjeddel? Ez hogy kezdődött? Hogy volt ekkora szerencséd?
Nevezhetjük szerencsének is, meg isteni gondviselésnek is nevezhetjük. Igen. Mert hát tulajdonképpen én 16 éves voltam, amikor megismerkedtem a Hoffmann lányokkal. Hoffmann Évikével, aki a Katona József Színháznak volt a tárvezetője, és a Hoffmann Marikával, aki már azóta Ausztráliában él. Ők a Hoffmann Ödön zeneszerzőnek a lányai voltak, és ővelük jártunk ide-oda, és ők nagy kekszrajongók voltak, és ők elvittek magukkal sokszor a Citadellával, meg ide, meg oda, mondták, hogy az ott a Kisfaludi, látod, az dobol, ott az, és mutattak még képeket is, hogy honnan szedték, nem tudom. Nagyon sokan szerelmesek voltak az Andrásban, na most akkor én néztem, hogy hát igen, Kisfaludi, de hát ott volt a Baksot, fantasztikus showműsort csinált, meg nem tudom mi. És aztán a Kex azért egy eléggé tiszta virág életű együttes volt. Én engem közben felvettek a főiskolára, ugye 18 éves lettem. Akkor ott ugye elindult a pályám. Azt hiszem, hogy talán 74 decemberében történt, hogy annyit forgattam, hogy nagyon csúnya lett a bőröm, tiszta pattanásos volt, meg nem tudom, és azt mondta, hogy énektanárnőm, a Cser Tímea, aki azóta sajnos már nincs velünk, hogy Figyelj, de menj már el kozmetikushoz. Hát van nekem egy Pömpi nevű barátnőm, aki hát felvidékről ismerjük egymást, tehát menj már el a Pömpihez, most nyitotta a kozmetikáját a Riadó utcában, és hát majd megkezdel. Megbeszéltem vele. Jó, és akkor ez a Pömpi, ez lett az anyósom, mert ő kinézett magának, addig-addig kezelt, amíg hazajött az András, és akkor utána rájöttem, hogy ez az András, ez a kisfaludi. És akkor ott elkezdtünk egymással találkozgatni, nagy titokban, mert az András nem akarta, hogy tudják a szülei, hogy mi esetleg rendezvúzgatunk. És akkor ez így alakult ki, 76-ban már össze is házasodtunk.
És hogy lehet akkor most már majdnem 50 évet együtt élni, együtt tölteni? Mi a recept?
Nem mondom meg.
Hát csak a jövőre nézve lenne fontos, hogy de lehet.
Nincs ebben recept. Egyszerűen annyi a recept, hogy két fiatal embernek kellett együtt ott találkoznia. Végül is ugye ő akkor még nem volt dokumentumfilmrendező, hanem a Pannonia Filmstúdióban zenéket szerzett, meg rajzolt, meg animációs dolgokat csinált, és később ugye találta meg a magáit, de hát ugye ő is egy fantasztikus művész volt, olyan dolgokról beszélt nekem, amikről azelőtt soha nem hallott. Együtt mentünk Franciaországba, Párizsba, néztük ott a Georges Pompidou központot, és akkor mesélt nekem, és testett nekem, és egyáltalán hát el voltam tőle bűvölve, és akkor ő neki meg pont azt tetszett, hogy van egy ilyen kis nő, aki fanatikusan szereti ezt a mesterségét, és hát annak ellenére, hogy ugye már sikeres színésznő voltam, hát mi elindultunk együtt. Tehát az a recept talán, hogy nagyon fiatalon találkoztunk.
És a konfliktusokat, ami mindenhol van, az hogy lehet jól lerendezni? Mert azt látom manapság, hogy a fiataloknál, hogy rögtön szakítása vége. Egymásra csapják az ajtót, mint hogy kidobják a használt telefont, vagy ha nem is használt, de már jön az újabb, hogy olyan könnyen engednek el mindent.
Hát igen, az oldást is, a kötést azt meg kell tanulni, de hát mondjuk ő egy vízöntő, ugye egy ű, februári, én meg egy iker vagyok. Tehát nekem azt kellett megtanulnom, hogy az ikernek azt az akaratos részét alárendeljem az én vízöntőmnek. Tehát mind a ketten nagyon sokat tanultunk, gondolom. Persze voltak, hogy ne hát lettek volna, hogy ne lettek volna. Voltak persze mindenféle dolgok. Elindult, hogy aztán ő elmegy, és soha többet nem, de aztán visszajött. Tehát hogy mondjam neked, úgy ment el ez a 45 év, olyan, vagy az a majdnem 50 most már lassan, úgy ment el, hogy olyan természetes volt, hogy mi ketten együtt vagyunk. Tehát ezért mondom, hogy ez Isten ajándéka. Tehát
a gyerekeitek mit mondanak rátok? Hogy jó fejszülők vagytok?
Minket nagyon szeretnek, jaj, nagyon. Vigyáznak rá, nagyon szeretnek, és minden nap beszélünk. Tehát nincs olyan nap, hogyha esetleg nem találkozunk, a Zsófi is minden nap beszél. És az az érdekes, hogy külön kérdeznek meg dolgokat az apjuktól, és külön tőlem. Mert tudják pontosan, hogy másképpen lát egy férfi, meg másképpen lát egy nő. Tehát nagyon kíváncsiak arra, hogy ő hogy gondolkodik dolgokról, milyen tanácsokat ad, átküldi például a Zsófi, neki is az interneten a pályázatokat, olvassa, én is kijavítom, beszélünk, ő is beszél hosszan, órákat. Ez olyan nagy ajándék, de én nem tudom neked megmondani, hogy történt. Talán úgy, hogy ő nagyon jó apa volt, és én szerintem én is egész jó anya voltam. Hát mondjuk én sokat, sokat játszottam, de amikor viszont otthon voltam velük, meg vittem őket, meg tanítottam őket, meg zongora, meg minden megadtunk, akkor azért én jó, szóval mi jó szülők volt.
De mindez ilyen könnyeden, mert ahogy téged ismerlek, tehát nem ez a görcsös, meg ez az akart nevelés, hanem a szeretettel nevelés volt.
Persze. Úgyhogy ők tudják pontosan, hogy mindent elmondhattak. Akkor is nekünk, hát persze, hogy mondjuk lázadó tini korukban azért voltak dolgok, amiket nem mondtak el, de még azt is elmondták. Na, mindent elmondtak nekünk. Ez olyan nagy ajándék, mert hát nézek körül, és tényleg olyan családok vannak, hogy az embernek a szíve összefacsarodik.
Igen,
és nem tartják a kapcsolatot, nem is beszélnek egymással. És ha beszélnek, akkor hogy beszélnek? Hát ez rettenetes. Tényleg rettenetes.
Tulajdonképpen te a szerencse csillaga alatt születtél, mert amióta ismerlek, és az már évtizedek, szóval úgy minden rendben van, de leginkább belülről vagy nagyon rendben. És ha az ember magával rendben van, akkor a környezetében is nagy békességet, harmóniát képes teremteni.
Illetve azt mondom, hogy én nekem pontosan vannak bajaim magammal. Hajjaj, sok van. De minden embernek vannak olyan kis bugyrai, amiket soha senkinek nem mond el. Azt megtartja magának. És azzal ő küzd. Biztos, hogy vannak. Csak van, aki például elmondja meg e barátnőnek, meg ide, meg ide.
De senkinek nem mondod el?
Nem.
De miért nem? Nem könnyebb kimondani?
Nem. Vannak olyan dolgok, amiket én őrzök csak.
Csak ezzel van. Küzdesz, és próbálsz úrrá lenni rajta, ami nem szeret.
Nem. Igen, próbálok úrrá lenni, vagy elfogadtam már ezt a dolgot, de mindenkinek vannak bajai, bánatai, olyan dolgai magával, amit nem szeret magában, de nem tud ellene tenni, de ezt kifelé soha nem lehet mutatni, és nem is kell mutatni, mert senki másra nem tartozik. Uh-huh. Senki másra. És az a lényege a dolognak, hogy a munka. Azt mondják, hogy a munka nemesít, ugye?
Meg egy nagyon jó terápia is a munka mindenre.
És igen. Munkaterápia, bizony. Tehát nem nyavajogni kell, bár egyre nehezebb felkelni. Hát ezt gondolom, te is tudod, igen. Mindannyian tudjuk. Egyre nehezebb. De most például ez is a Covid-nak a hozadéka, hogy most már egy éve interneten keresztül tornászom. Hetente 3-szor. Tehát reggel 8-tól. Na most az
egy nagyon erős dolog reggelre így fölébredni, fölkelni, igen.
De ugye előtte már 7-kor elviszem a kutyát sétálni, meg megetettem, meg minden. És akkor 8-kor megtornásom, és akkor 9-kor lemegyek, előkészítem a reggel, és akkor kell fel az uram.
És kész terített asztallal várod az uradat?
Persze, mindezt szépen előkészítek, és hogyha nem jön, még 9:45, akkor bekopogok. És akkor utána reggelizik. Szóval vannak ilyen szertartásaink, amik igazából talán most alakultak ki ez alatt a...
De miért kelted föl a férjedet? Miért nem hagyod aludni?
Igen, de nem mindig keltem föl, de amikor már 10-kor még mindig nincs, én bevallom neked, hogy az ember beszorongás is.
Igen.
Hát tudod.
Én ezt úgy szeretem csinálni, hogy benézek a férjemhez, hogy lélegzik-e, de nem keltem föl, de értem, amiről beszélsz. Igen.
Igen, meg hát tudom sokszor, hogy neki dolga van, mert ugye jön a gyógytornás, és akkor nem lesz kés akkor. Hát most muszáj nekünk azért valami, ugye én voltam mindig azt, hogy akinek 10-kor a próbán kell lenni, és ő volt az, aki addig aludt, meg úgy volt, meg mit tudom én, neki nehéz ez a dolog. Hát igen. Hát ez olyan gyönyörű, nem? Hát nem kell egyformának lenni.
Egyáltalán, hát nem is vagyunk egyformák. Mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem minden házaspárnál, hogy az egyik a hidegbe szeret aludni, a másik a melegbe, az egyik a tévére, a másik a csöndbe, vagy olvasni. Tehát én még nem találkoztam olyan házaspárral, ahol egyformák lettek volna a szokásaik, de hát csiszolod. Kell, és alkalmazkodni kell nyilvánvalóan. Nézzük
a... Igen, és hát még ilyenkor is kell bizony, mert a kor azért ellenünk dolgozik.
Igen.
Úgyhogy szó se róla, ez ellenünk dolgozik, de nem adjuk ezt el, hanem hát remélem, hogy sok minden szép még azért vár ránk. Hát az András is ugye megírta a könyvét, ami megjelent, elszálltunk egy hajóval a szélben, az még tavaly nyáron jelent be. Volt egy könyvbemutatója is, hát és akkor egy csomó mindent olvasok belőle, amit én is akkor tudok meg, hogy ő milyen volt 17-18 évesen. Igen. Mielőtt megismert volna engem.
Azt nem is tudom, hogy az András tudja, hogy a Baksasós fia írt egy könyvet. Tudja ő ezt?
Szerintem tudja.
Most jelent meg, mert a kiadó hívott, hogy tudok-e segíteni ebben. Én nem láttam még a könyvet, csak... Meg a fiát sem ismerem. Én a fiát sem ismerem.
Ő ismeri a Baksa.
Akkor biztos tudja.
Hát ugye most halt meg a Baksa, nem olyan
igen.
Igen. Most igen. Már csak a Dolevicéni van meg az András. Tehát most is tele van, hála Istennek, hát ő is tele van tervekkel. Hát ennél nagyobb dolog nincsen, hogy örök játékos, hogy mindig jár az agya, minden, mindig. Valami rosszon van, törje a fejét meg, azt is, és hogy ugye én vagyok azért a realistább, mert én nagyjából tudom, hogy mire vagyok képes, mit, mikor van időm, mennyi pénz van erre, mi? Én ezeket tudom. Na most ő neki meg a vágyai vannak, és őt az nem érdekli, hogy ez megvalósul úgy, vagy lesz arra pénz, vagy nem. Ő azt meg akarja csinálni. És ő olyan jó dolog. Ezért irigyem is.
El is hiszem. Hogy vagy a színházzal? Van most valami új premier? Készülsz, vagy a meglévők szaladnak és
futnak? Hát ez úgy van, hogy tavaly nyáron, augusztusban volt egy nagyon helyes bemutatónk a Gödöllői Barokkastélyban. Ott a Pozsgai Zsolt írt egy Látni vágyók című ötszemélyes kis, hát kicsit groteszk darabot, és abban egy ilyen Klobuszicki Terézia grófnőt, egy bárónőt játszom, aki visszajön 4 év után, mert 4 éve meghalt, de visszajön, amikor szükség van rá, és akkor mindent elintéz. Szóval tele van humorral, tele van szarkazmussal, minden. Nagyon, nagyon helyes darab. Arról szól, hogy sokszor a vakok sokkal jobban, sokkal többet és mélyebben látnak, mint a látók. Gyönyörűen ír erről egy fiatal lány, Grassalkovics Antalnak van egy lánya, a Teréz, akit elzárva tart, mert vakon született. És akkor ő találkozik ott egy néma fiúval. Szóval a nagyon is egymásba szeretnek, igen. Nagyon helyes. A Kempelen farkasnak meg ugye, aki hát, de vannak ebben realista mozzanatok, amik valóban megtörténnek, hogy Kempelen farkas ugye a beszélőgépével, meg nem tudom, itt szerepelt, meg a első magyar színházat ott a Várban ugye megépítette, de a többi az fikció. De olyan helyes dolgok hangzanak kell, annyira szerettem ezt a darabot. Most azt bemutattuk, és azóta játszok ott. Mindig kimegyek Gödöllőre, gyönyörű az a kastély, az a park, mindig egyszerűen egy felüdülés. A Turaiba volt 2 bemutatóm ebben az évadban, ezek kisebb szerepek, karakterszerepek voltak, az Úri Lány Szobát keresben, meg most a Segítségén vagyok a feleségemben. Ezek kisebb szerepek voltak, és hát mondom, ezt játszom, ha Isten is segít ezt a lahalúzikámat, és hát tanítok a táncművészetén, ahol én egy nagyon szeretek és címzetes egyetemi tanárra neveztek ki.
Na, gratulálok hozzá, ez nagyon, nagyon nagy dolog. A filmek jutnak még eszembe, hogy a pályád elején azért volt egy jó pár film, ami jelentős film volt, aztán volt egy felkérés, ezt hallottam, olvastam, ahol vetköznöd kellett volna, nem vállaltad, aztán valahogy elmaradtak a filmek. Na most a színészek azt szokták mondani, hogy ha odaillik a vetkőzés, akkor miért is ne? Te miért mondtál akkor erre nemet?
Ennyi év táblatából nyugodtan beszélhetünk róla, hogy ez Galgóci Erzsébet a Közös bűn című filmje volt, a Mihályfi Imre rendezte, és hát rögtön kiválasztottak engem erre a pesti fiatal lány szerepére, aki lemegy a papájával vidékre, és ott a kis suttyó fiú a Zsalugáteren keresztül meglesi, amint ott fürdik a lavórban. Tehát ott úgy volt leírva a forgatókönyv, hogy áll a lavorban, önti magára a vizet, énekelget is, tetőtől talpig látszik. És akkor én azt mondtam, hogy nem. Én nem írtam alá a szerződést, de már nagyon közeledett a forgatás, és mindig próbáltam beszélni arról, hogy mi lenne, hogyha ez nem egy ilyen tetőtől talpig nagy fürdés volna, tehát anyaszült messzelenül, hanem mondjuk félmesztelenül a mosdika, hogy hiákban ott látszik a mell, meg nem tudom, mert ennek a falusi suttyúnak egy ilyen dolog ugyanolyan erotikus élmény, mint ha anyaszült mesztelenül
állott. Pontosan így van, igen.
És akkor ezt mondtam, hogy ezt szívesen, ezt vállalom, igen, ezt tudnám, és akkor mondták, hogy hát nem, akkor dublőr. Hát mondom, de hát az a mi térünk, hát alá van vágva a fejem alá egy test, azt hiszik, hogy az én vagyok. És akkor addig hergelték a Mihályfit mindenki, hogy mit képzel ez a kis hülye, egy kis fiatal színésznőt megmondja majd, hogy akkor egy pillanat alatt leváltottak, és akkor már azt hiszem Horinecki Erika játszotta ezt a nem túl sikeres filmet.
De túl szemérmes voltál, vagy értelmetlennek találtál?
Nem, én soha nem. De az nagyon érdekes dolog volt, hogy valahogy szemérmes voltam, mert amikor a Zöld Diót a Nemere Lászlóval forgattam, és akkor még az Andrásnak híre hangva nem volt, tehát nem voltam még fiatalasszony, 20 éves mindössze, akkor is voltak ebben olyan jelenetek, hogy a Felföldi Lacika, ugye, mint tanuló társam följött hozzám, hogy matekból korrepetáljam, és akkor elmondta, hogy az anyukája meghal, vagy halálosan beteg is meg fog halni, és akkor én szánalomból megcsókolom, és akkor ott egymásé leszünk. És csak annyi volt, ugye, hogy én lehúztam a kis trikómat, fölém hajolt, és mit tudom én, és akkor ledőltünk az ágyra. És akkor mindenki azon röhögött, de fetregtek, hogy mind a két mellem le volt ragasztva leokoplasztal.
Ez jó.
Na érted? Tehát tulajdonképpen a hátam szabadból fölhúztam, és akkor a mellem le volt ragasztva leokoplasztal, hogy ne látszol a stáb, meg senki. Tehát valahogy én ezt a szemérmességet én hoztam magammal, és én azóta is tartottam magam ehhez, hogy én örökkoromra meg már biztos nem fogok megbolondulni.
Igen, tudod, mi az érdekes, hogy például arra emlékszem, hogy én még a szüleimet se láttam nagyon mesztelenül. Tehát a mi korunkban nem volt ez divat, mint hogy most van, hogy ott flangálnak a lakásban, mondjuk a fürdőszoba és a szoba között mesztelenül. Egyáltalán nem.
Így van. Így van. Egyébként visszatérve a filmezésre, hogy azért nagyon sok tévi játékot csináltam, rengeteget, nagyon sokat. És hát most pont a pandémia alatt azért az Unokában forgattam a Beák.
Jaj, de jó az a film.
És nagyon jó
az
volt.
Az egy fantasztikus
nem láttam sajnos.
Nem láttad? Elmesélem, a Jordánnal is beszéltem, neki is elmeséltem, hogy milyen jó a film, mert ő se látta. És azt mondjam, ha nem is emlékszik rá, olyan régen volt. Nagyon, nagyon ütős a film.
Pedig neki kell, mert az ő főszereplő volt. Ugye nekem csak 3 napon volt benne, mert az Unokában. Na, én voltam az anya, ugye, anya ennek a fiatalembernek, de maga a dolog, hogy Deák Krisztus kiválasztott, és ott, hogy megint ennek a forgatásnak az ízét, szagát érezhette az ember, nagyon érdekes.
Az jó, nagyon, nem? Tehát ez
nagyon jó. Hát most is forgatok, mindjárt megyek, de most forgatok a Családi Körben, ott is szoktam többször megfordulni, mint nagymama, mint öregedő nő, most, mint anya, igen, a régből. Meg hát volt hangos könyvem, az is most várom, hogy jöjjön ki, azt nagyon szerettem, mert a David Williamsnek volt ez a Gangster Nagy című könyve 11 éves gyerekeknek, tehát akiket fiúkról szól, és hát az egész könyvet fel kellett olvasni, ezt sose csináltam még, ez most nem sokára meg fog jelenni, és nagyon nagy élvezettel megtaláltam benne, arról meg nem beszélve, hogy a Crownban is, ugye én voltam az Olivia Colmannek a magyar hangja, és hát az is egy nagyon jó munka volt, hogy Erzsébet királynőt szinkronizálhattam.
Hát csak tele vagy jó dolgokkal, tehát.
Kleine Fische, aber gute.
Ez ja. Így van, ez így van, de azért ezek nem is olyan Kleine Fischék, azért ebben van nagy Fische is, igen. Igen, igen.
Igen, van nagy Fische is, majd lesz nagy Fische is hétfőn, a Blaha Lujza nagy Fische 75 percben.
Azért ez egy kemény dolog lehet, az kemény. Igen,
igen, nagyon, nagyon. Majd, hogyha, mert ez egy ilyen eladott ház, vagy hogy lesz ott egy konferencia Turaiban, és a konferencia résztvevőinek ez a műsor.
Tudod? Hát tehát műsor. Ez nem egy... Persze, nem baj ez, nem baj ez, ez egy szép műsor. Meg egy konferencia kellős közepén ez egy felüdülés azért.
Bizony, hírű Beáskámmal ketten, úgyhogy nagyon szeretjük ezt a dolgot. Hát az a fontos, hogy most már nem hagyja az embert a török meg a tatár, és azt vállalhatom el, amit szeretnék, és amit akarok.
Még egy búcsú kérdés, ha már ezt a végszót megadtad, hogy akkor mi jó az öregségben? Erre szokták, mert tudod, mondj 3 dolgot, ami jó az öregségben, igen, igen.
Hát, én nem tudom, mi a jó az öregségben, mert nem érzem magam.
Mert nem vagy öreg, igen, igen, igen.
Én nem érzem még magam, az ember nem érzi ezt a kor, de hát az kétségtelen, hogy csak rosszabb lesz minden majd, tehát el kell erre készülni, hogy majd lassabb lesz az ember, majd minden jobban fáj. Amíg énekelni tudok, addig én boldog vagyok. Amíg még tudom énekelni a muzsika hangjában a zsárdafőnök asszonyt, és el tudom azt játszani, ezt a hatalmas, kitartott hang is, az a gyönyörű ének, amíg az megvan még, addig olyan nagy baj nincs. Aztán biztos eljön majd az idő, amikor az ember, és én fogom érezni. Uh-huh. Mikor kell azt mondani, hogy azt most már nem, meg ezt sem. Ezt még igen, azt már nem. Ne legyen rosszabb. Igen. Jobb, ha nem is jobb, nem is olyan, csak föld csillan egy-egy dolog, azt is megköszönöm a Jóistennek, de ne legyen rosszabb is. És olyan szép Kányádi van valamelyik versében, nem is tudom melyikben, hogy hogy ne kelljen, ne kelljen úgy elmenni, hogy sokat szenvedni. Igen. Az ember ne szenvedjen, az olyan, igen.
Igen.
De hát ez igen, az a szép benne, hogy nem tudhatjuk. És miután én az anyukámnál ott voltam, és az anyukámmal együtt voltam, amikor ő elment, és mondtam neki, hogy fogtam a kezét, simogattam, és mondtam, hogy bátran menj előre, anyukám, szeretlek, nagyon szeretlek.
Szóval, ez sokat tudom, jelent egyébként.
Ez sokat ez jelent. Sokat. Én azóta nem félek ettől a történettől, egyáltalán nem. Aminek jönnie kell, az is ez jön.
Hüves Völgyi Ildikó Kossuth Díjas színésznő, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
Én
szia,
is köszönöm.
Jó munkát!
Köszönöm.
Szia!
Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól, Gabriel García Márqueztől. Várjon őket a műsorvezető, Kun Zsuzsa. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.